Zsoltárok könyvéből olvasom ma délelőtt az igét, a Zsoltárok könyvéből, a 31. Zsoltárból, a kijelölt ige szakaszt, az útmutatónkból, vagy az igeverset. Fennállva hallgassuk meg ezt az igeverset, tehát a Zsoltárok könyvének 31. fejezetének a 3. verse így szól. Hajtsd hozzám füledet! Hamar szabadíts meg! Légy nékem erős kőszálam, erődített házam, hogy megtarts engem. Eddig olvasom az igét. Dávidnak ez az imádsága, amely ma előttünk volt az útmutatóban, sokkal többről szól, mint ahogy az ember első hallásra azt el tudná gondolni. Hisz nyilvánvaló, értjük Dávidnak a gondolatait, értjük azt, hogy arra vágyik, hogy Isten megszabadítsa őt, legyen az ő életének a középpontja, megőrizze a bajban, légy az én erős kősziklám, ugye rögtön eszünkbe jut Jézusnak az a példázata, amikor arról beszél, hogy az ember életében fontos, hogy jó helyre építse a házat, és elmondja azt a példázatot, hogyha az ember a kősziklára építi a házat, amely nyilvánvaló az ő példázatában is Istenről szól, hogy Isten a mi erősségünk, ő a mi életünknek az alapja, mert ha erre a kősziklára építjük az életünket, akkor jöhetnek a nehézségek, jöhet az árvíz, jöhet a földindulás, jöhet bármi, ami az embernek az életét fenyegetheti, de ha a kősziklára építjük a életünket, a házunkat, akkor megmarad. Mert erős az alapja. És azt mondja el azt, hogy ha valaki pedig a homokra építi az ő életét, tehát nem az Úrban bízik, akkor, hogyha jönnek a nehézségek, jön a vihar, jönnek az olyan események, amelyek megpróbálják az embernek az életét, akkor, mivel nincs alapja ennek az épületnek, elviszi, és minden, amit eddig cselekedett, ezt tönkre megy. Tehát arról beszél itt Isten igéje, és Dávid is arról tesz bizonyságot, hogy számára nagyon fontos az, hogy az Úr legyen az ő kősziklája. De nem, ahogy mondtam, nem csak arról szól, hogy a magam életére nézve milyen módon tapasztalhatom meg azt, hogy Isten kiemel engem. Sokkal többről szól, mert arról is szól, ami Dávid életében is igaz, és aztán később sok-sok ember életében igaz volt, hogy nem csak a magam életéről van itt szó, hanem mindazokról az életekről, akiket Isten nekem adott. Szeretteimről, barátaimról, gyermekeimről, unokáimról, mert az ő jó életük, vagy az ő biztonságuk is, ahogy az én biztonságom is, az Isten kezében van. És az a bölcsember, aki az ő életét az Úr kezébe teszi le, és az a bölcsember, aki gyermekeinek az életét az Úr kezébe teszi le, és az a bölcsember, aki az ő unokáinak és szeretteinek az életét is az Úr kezébe teszi le. Reggel az imaórán említettem a jól ismert gondolatot, amit Józsi mond el az utolsó országgyűlésén, amikor odáll az nép elé, összehívja az utolsó országgyűlést, összehív minden nemzetséget, és bizonságot tesz arról, hogy ő leteszi az ő hivatalát, egy új fajta élet jön a Izrael életében, megtörtént ugye a honfoglalás, mindenki elfoglalta a maga helyét is, most egy új korszak jön Izrael életében, ő már leköszön idős korában, de azt mondja, hogy de ezek után is, ha tovább akartok menni, akkor nektek most is választani kell. Döntenetek kell, hogy Istent akarjátok-e továbbra is követni, vagy az idegen istenek felé fordultok. És ott azt mondja Józsué, hogy bárhogy döntöttök, ez a ti dolgotok, nektek kell dönteni, a ti életetekről van szó, de én és az én házam népe az Úrnak szolgálok. Mert én megtapasztaltam, én átéltem egész életemben, hogy mind a saját életem, mind a gyermekeim élete, sőt, még tovább megy ebben Józsué, hisz neki Isten egy egész népnek a kormányzását adta feladatul, és tovább megy attól, azt mondja, hogy az egész népnek az élete, a boldogulása attól függött, hogy mennyire bíztunk Istenbe, és mennyire tettük le az életünket az ő kezébe. Mennyire volt az én életemnek alapja maga Isten, hogy ő volt-e az én kősziklám. És ezért mondja ki azt, hogy én és az én házam népe továbbra is az Úrnak akarunk szolgálni, mert megértettük, mert rájöttünk arra, hogy eddig is ő az, aki vezetett bennünket. Tehát fontos dolog látni azt, hogy amikor döntünk, hogy hova tesszük le az életünket, kinek a kezébe tesszük le az életünket, akkor nem csak mi rólunk van szó, hanem szó van gyermekeinkről, szó van szeretteinkről, szó van a népünkről, szó van mindazokról, akiknek az életére valamilyen módon befolyást tudunk gyakorolni. És ez egy nagyon fontos dolog. De mit élhetünk át Isten jelenlétében? Amikor ezeket a történeteket olvassuk, akár Józsuének a történetét, akár Dávidnak az életét ismerve, vagy az előbb felolvasott szakaszban a három ifjú, vagy a négy ifjú történetét, Sidrák, Misák, Abednégó és Dániel történetét olvassuk, és látjuk azokat a csodákat, amiket ők átéltek, akkor az emberben mindig ott van az a gondolat, hogy milyen jó az, hogy ezek az emberek, mert Istenben bíztak, mert az ő életüket Isten kezébe tették le, milyen győzelmeket arattak, milyen megtapasztalásokat éltek át az életükben. De ugyanakkor pedig ott van az emberben ez a gondolat, hogy vajon ez az én életemre nézve is igaz? Ez igaz nem csak Dávid életére, nem csak a négy ifjú életére, nem csak Józsué, Káleb, Mózes, és sorolhatnánk azokat az embereket, akiket Isten igéje elénk állít, hogy hogyan bíztak Istenben, és hogyan győzedelmeskedtek, hogy vajon ez a mi életünkben ma is igaz, hogy ő a mi életünkben is el tudja ezeket a dolgokat végezni, hogyha mi is ő benne bízunk, átéltünk ugyanilyen csodákat. Igen, nézzük, olvassuk ezeket az embereket, ezeknek a történetét, és ott van bennünk ez a gondolat, hogy hát olyan jó ezeket újra és újra elővenni. Csodáljuk hitüket, csodáljuk elszántságukat, csodáljuk odaszállásukat, ahogy az Úrnak szolgálnak. Mi pedig, amikor a saját életünket nézzünk, akkor azt látjuk, hogy nincsen bennünk meg ez a bátorság. Sokszor nem érezzük ezeket a győzelmeket, hanem csak azokat a szorongásokat, félelmeket, fájdalmakat, gyászt és egyéb dolgokat látunk az életünkben, amelyek körülvesznek bennünket. Hisz minden ember, aki ezen a földön él, átéli azt, amit Mózes mondott a 90. Zsoltárban, hogy az embernek az élete 70 esztendő, vagy feljebb 80, és nagyobb része nyomorúság és fáradtság, vagyis nagyobb része sok-sok teherrel, sok-sok küszködéssel tele van. Tehát, hogy sokszor az ember ezeket a dolgokat veszik észre. És mi is így vagyunk. És amikor ezeknek a hithősöknek, vagy Isten által elénk állított embereknek az életét nézzük, akkor ott van bennünk az a kérdés, hogy mi ugyanezeket átélhetjük-e? Vagy ezek különleges emberek voltak, akiket Isten elénk állított, de hát mi nem érhetjük fel őket, mi nem lehetünk Józsuék, mi nem lehetünk Mózesek, mi nem lehetünk Dánielek, vagy akár Dávidok, mi nem vagyunk erre elhívva, mi sokszor csak a fájdalmakat tapasztaljuk meg, a győzelmekből pedig, ha valamit is meg is tapasztalunk, de ezeket a csodákat, amiket ők átéltek, talán mi nem is tudjuk megtapasztalni. És talán ne is álmodozzunk ilyenekről. De mindig ott van bennem ez a kérdés, mert ugye mindenkit elővesz ez a kísértés, hogy hát mi átélhetünk-e ezeket. De akkor Isten igéje miért mondja azt számunkra, hogy ezek a mi tanulságunkra irattak meg. Ezeket Isten azért iratta le, hogy ebből tanuljunk. Nem hiszem azt, hogy Isten csak azért iratná el ezeket a történeteket, mondja el ezeknek az embereknek az életét, élettapasztalatait, csodákat, amiket átéltek, hogy legyen miután vágyakoznunk. Hogy de jó, hogy ők ezt mind átélték, és milyen jó, hogy ilyen lehetséges. De hát akkor a mi életünkben ez nem fog megtörténni. Isten igéje azt mondja, hogy mi is bízhatunk az ő hűségében. Hogy mi is, ha a mi életünket Isten szavára, Isten ígéreteire építjük, akkor a mi életünkben is igaz lehet mindaz. Mert Isten nekünk is megígérte. A mi tanulságunkra irattatott meg, hogy bátorítson bennünket az ige. A Római Levél 15. fejezetében mondja az apostol, hogy ezek mind a mi tanulságunkra irattak meg, hogy a békességes tűrés által és az írások vigasztalás által nekünk is reménységünk legyen. Milyen fontos üzenet ez, hogy az írások bizonsága által nekünk is reménységünk legyen. Isten leíratta, és azért íratta le, hogy nekünk is reménységünk legyen. Akár a magunk életére nézve, akár szeretteink életére nézve, akár ha itt élünk ebben a világban, vagy amikor el kell mennünk, ezek a történetek azért irattak le, hogy a mi reménységünk ezekből az írásokból megmaradjon. Isten bátorít az ő igényén keresztül. Itt ezen a földön, és ha majd el kell mennünk, abban a reménységben mehessünk el, hogy van nekünk örök életünk, amit Jézus Krisztus megvett a mi számunkra. És ahol majd együtt fogjuk dicsőíteni a mi mennyei atyánkat, azokkal, akik előre mentek. Igen, nagy bátorítás ez ma számunkra. Akkor, amikor gyász van a szívünkben, akkor, amikor el kell veszítenünk embereket, szeretteinket, akkor, amikor átélünk félelmeket az életünkben, csalódásokat, hogy nagy bátorítás Istennek az igéje, hogy az ő szavai igazak, és ez a mi életünkben is így van. Ne gondoljuk, hogy csak ezek a hithősök azok, akik átélték ezeket. Ne gondoljuk, hogy nekik könnyebb volt mindazokat a próbákat átélni az életükben, amik voltak. Nem voltak ők se erősebbek, mint mi. Nem voltak ők különös emberek hozzánk képest, hanem ugyanolyan emberek voltak, mint mi. És ne gondoljuk, hogy ők sokkal alkalmasak lettek volna bármire is, mint mi. Nem voltak többek. És ezt Isten igéje nagyon határozottan elmondja. Akkor, amikor beszél az ő erőtlenségeikről, amikor beszél az ő kételyeikről, amikor beszél azokról a bukásokról, amiket átéltek, nem véletlenül iratja le Isten igéje ezeket a történeteket is a győzelmek mellett, mert nem akarja még véletlenül sem azt a látszatot kelteni, hogy Isten embereket ki ragadott a többiek közül, akik sokkal tökéletesebbek, sokkal jobbak, sokkal erősebbek lettek volna, nem voltak erősebbek. amiben erősebbek voltak, és amiért győzelmet tudtak aratni, az az volt, hogy az ő életüket Isten bevetették, az ő jövőjüket, jelenüket Istenre bízták, és az ő szavára hallgattak. Tehát nagyon fontos dolog ezt látni, hogy kimondták azt, hogy légy, Uram, az én erős kősziklám. Légy Te az én bátorításom egész életemben, mert csak így tudtak győzni. Semmivel nem voltak különb emberek, mint mások. Pál azt mondja, hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Ha vagyok valami, ha valahova eljutottam, bár ő maga életére nézve azt mondta, hogy Isten engem is elhívott legvégül, mint egy idétlen. Tehát ő nagyon világosan tisztában volt azzal, hogy ő kicsoda. Ő nem akarta magát ezen felülemelni, nem akarta fényezni magát, nem akart többet mutatni, mint aki valójában, hanem azt mondja, hogy amit én elértem az életemben, amiben Isten nekem kegyelmet adott, az nem azért van, mert különböző iskolákat jártam ki, nem azért, mert farizeus voltam, nem azért, mert sok-sok tekintetben lehetne reménységem te szerint is, hanem azért, mert Jézus Krisztus megragadott engem. Tehát, hogy ez a fontos az életünkben, hogy bízzuk a mi életünket Isten kezébe. Tegyük le, mert ő a mi erős kősziklánk. Ez az, ami az ő erejük volt. És emlékezzünk csak éppen Dávidra, akinek a történetét nagyon jól ismerjük, nagyon sok történetet ír le a Szentírás Dávid életéből, de nekem mindig talán az egyik legkedvesebb történetem az, amikor még mint fiatal Dávid elindul azért, hogy megharcolja a maga kis harcát Góliáttal, és emlékezzünk csak arra, hogy amikor ő elindul, és az ő testvérei rögtön meg is szólítják azt, hogy na már megint legénykedni akarsz, megint magadat akarod mutogatni, most megint azért indulsz el, mert szeretnéd magad előre tolni, de hát éppen azt látjuk Dávid életében, hogy ő nem akarta magát előrébb tolni. Akkor, amikor mindenki elmegy a nagy ünnepségre, ahol a próféta meghívta a Isai családját, minden fiú ott volt, egyedül Dávid volt a bárányokkal, a legkisebb Dávid, és nem olvassuk azt, hogy ő emiatt háborgott volna. Tehát ő nem akarta magát előre tolni, és ő nem akart ott vitézkedni sem, hisz amikor ráadták Saulnak a ruháját, arról olvasunk, hogy meg sem bírt mozdulni. Hát ha valóban hősködni szeretett volna, akkor felemelte volna a kardot, és azt mondja, hogy majd a saját erőmmel győzök. De hát megmozdulni sem tudott ez a fiatal ember annak a hatalmas Saulnak a páncéljában, és levette magáról, és azt mondta, hogy én az Úrral megyek. Én az Úrban bízom. És nem azért megyek el, mert én le akarom győzni ezt a hatalmas embert, és ezzel én tetszelegni akarok, hanem megértette azt, hogy amit tesz, azt az Úrért teszi. És amit tesz, az ő népéért teszi. Mert senki sem mert az Úrért kiállni, és ő sem a maga erejében bízott, hanem azt mondta, hogy amikor elindulok, én az Úrban bízva indulok el. És hogyha győzök, akkor az Úr fog győzni, mert nem magam vagyok képes mindezeket megcselekedni. És én azt hiszem, hogy ez is, ami ma tanulságunkra iratott meg, hogy Dávid megértette azt, hogy amit ő ott tesz az Úrnak a nevében, amit hitből megtesz, ez nem csak a maga életére lesz kihatással, hanem mindazoknak az életére, akik látják azt, és akik majd meghallják azt, hogy igenis az Úr le tudja győzni azt a hatalmas embert, azt a hatalmas Góliátot. Nem Dávid az, aki győzni tud. Megérteni azt, hogy akkor lesz győzelmünk a leghatalmasabb ellenséggel szemben is, hogyha az Úrban bízunk, és az ő kezébe tesszük le az életünket. És ugyanezt látjuk a négy ifjú történetében is. Ezt a bátorságot, ezt az Istenben való bízást, ezt a tőle való függést, hogy akkor, amikor ők megértették azt, hogy Isten hova helyezte őket, hisz tudjuk azt, hogy ugye Isten népe fogságba kerül, elviszik, elrabolják a népet, annak előjáróit, sokan kerültek messze az ő otthonukból, és ezek közül, az emberek közül ezt a négy ifjút, akit kiemelt a király, politika volt ez, hisz éppen úgy szokták az embereket legyőzni, a népeket legyőzni, hogy megmutatják az előjáróikon keresztül azt, hogy hát hogyan lehet győzni felettük. Ha az előjárók majd behódolnak, ha majd mellénk állítjuk azokat az embereket, akik vezetik a népet, akkor a nép is vezetni fog bennünket. Vagy a nép is hallgatni fog ránk. Ez volt a királyoknak, az uralkodóknak az elgondolása, hogy soha nem az egyszerű népet akarta meggyőzni, hanem meggyőzte a vezetőiket. És mit olvasunk itt? Hogy ezek az ifjak pedig nem akartak másnak szolgálni, csak egyedül Istennek. Tehát itt, amikor az ifjú, négy ifjúnak az életében jött egy döntéshelyzet, akkor ők nagyon jól megértették azt, hogy az ő döntésüktől nem csak az ő maguk élete fog megváltozni. És ezt jó, hogyha mi is a szívünkbe véssük, hisz amikor döntünk, amikor cselekszünk valamit, nem csak a mi életünk, a személyes életünk fog megváltozni, hanem ezzel együtt megváltozik a családunk élete, a szeretteink élete, a gyülekezetünk élete, és akár a népünk élete is a mi döntésünktől függ. Mert néznek bennünket. Egy szülő nagyon jól tudja azt, hogy a gyermek figyeli. És fontos dolog az, hogy lássa azt, hogy az édesapja, édesanyja hogyan él, mert ezt viszi tovább. Amikor Pál apostol azt mondja a fiú Timóteusnak, hogy olyan jó látni benned azt a hitet, azt az egyszerű, de mégis megfogható, és mégis csodákra képes hitet, amely volt a te nagyanyádban, és volt a te anyádban. Ugye milyen jó dolog erről olvasni, hogy egy édesanya, egy nagymama hite, az hogyan fogja majd befolyásolni az unokának az életét. És nem mindegy, hogy hogyan döntünk. És ezt nagyon jól megértette a négy ifjú, és megértette Dániel, és megértették azt, hogy dönteniük kell. És mit olvasunk? Hogy Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát. Ez az első lépés, hogy én eltökélem a szívemben, hogy kinek akarok szolgálni. Eltökélem az én szívemben, hogy kinek a szava lesz számomra az életem alapja. Isten szava, amit ő világossá tett számomra, vagy emberi szava, emberi elgondolások. Ezt a két utat járhatjuk. Mert ha Isten szava lesz fontos számomra, akkor benne bízok, akkor az ő ígéreteire támaszkodok, és ez a két, vagy a négy fiatal eldöntötte a szívében, és talán itt még mondhatjuk Dánielt, aki vezető szerepet adott Isten ennek a négy fiatalnak az életében, ő kezdte el, ő eldöntötte, és azért, mert eldöntötte, ez erőt adott a másik háromnak is, hogy ők is eldöntsék, hogy ők nem akarnak másnak szolgálni, csak Istennek, és ők az ő életüket az Úr szavára építik föl. Milyen nagy dolog, ha valaki idáig eljut, és milyen nagy dolog, hogyha mi is eljutunk idáig. De ez csak egy lépés. Mert ezután jött az, amivel meg kellett harcolni ezeknek az ifjaknak, hogy utána mi lesz, Az szép dolog, hogy eldöntöttem, hogy én nem fogom majd megfertőztetni azokból az ételekből magamat, amit a király ad. De hogyan fogom ezt végrehajtani? És olyan jó látni azt, hogy az az ember, aki az Úrban bízik, aki Istenre bízza az életét, az megtapasztalja, hogy Isten elrendezi. Nekünk a döntést kell meghozni. Az ifjúknak a döntést kellett meghozni. Dávid, amikor elindult Góliáttal szembe, semmi más nem tett meg, csak meghozta a döntést, hogy én Istennek akarok szolgálni. És a többit rábízta Istenre. És Isten munkálkodott. És milyen csodálatosan munkálkodott. Egyrészt az, hogy meggyőzte a felügyelőt, aki az életével játszott. És ezt el is mondja az ifjaknak, hogy mi lesz akkor, hogyha én hallgatok a ti szavatokra, akkor, ha nem úgy fog történni, ahogy ti azt mondjátok, hanem majd elkezdtek fogyni, nem lesztek olyan szépek, amire vár a király, meg szerette volna azt, hogy ilyen módon is meglássák, hogy ő mennyire foglalkozik ezekkel a rabokkal. Ha nem így lesz, akkor engem fog elővenni. Akkor az életemmel játszok. És meg tudták győzni Dánielék. De hogy tudták? Hát nem is volt rá hatalmuk, de Isten meggyőzte. Milyen jó dolog az, hogyha valaki az Úrban bízik, az bízhat abban, hogy a győzelemhez vezető utat Isten megadja. És mit olvasunk? Olyan jó dolog látni azt, hogy Isten hogyan munkálkodott az ő életükben. Azt mondja a 17. versben az ige, hogy itt nem csak az történt, ami én gondolom most egy kicsit még megállva ennél a gondolatnál, hogy azért a négy ifjúban is ott lehetett ez a gondolat, hogy ha már Isten arra bíztatta őket, hogy csak zöldségeket egyen, hogy akkor hát milyen lesz valóban. Valóban szebbek lesznek, valóban ugyanúgy tápláltak lesznek. Ugye ott lehetett mindvégig 10 napon keresztül ez a gondolat, hogy hát Isten melléjük fog állni, de ők bíztak abban. És Isten nemhogy arról olvasunk csak, hogy még szebbek, még inkább tetszetősekké váltak, hanem azt mondja Isten igéje, hogy az ő lelkükben is megerősödtek. Sőt, arról beszél Isten igéje, hogy Dániel nem csak odáig jutott el, hogy ő szép lett, tetszetős, a király előtt is tetszetős lett, hanem bölcsesség mellett még Isten megadta neki azt is, hogy értsen olyan dolgokat, amiket más nem ért. Tehát, ha valaki Istenben bízik, ha az ő kezébe teszi le az életét, akkor átélheti azt, amit Sidrák, Misák, Abednégó, Dániel átélt, hogy igenis, Isten megáldja a mindennapjait. Gazdaggá, tökéletessé teszi az életét. És lelkében is megerősít. És én azt hiszem, hogy az egésznek ez a legfontosabb része. Mert azt gondolom, hogy Dánieléknek nem az volt a fontos, hogy ők mennyire tetszetősek, hogy mennyire fognak tetszeni a királynak. Nem ez volt a fontos, hanem hogy mennyire fognak tetszeni Istennek. És ez nem a külsőtől függ, hanem a belsőtől. Amit Isten a vele való közösségben újra és újra megmutat, hogy milyenné akar formálni bennünket. Ami arra jó, hogy ha tovább megyünk a mi útunkon, és aztán látjuk Dániel történetét, az ifjak történetét, hogy utána is mindabból a lelki gazdagságból, amit Istentől kaptak, abból a lelki bölcsességből, hogyan tudtak továbbra is erőt nyerni a további próbák között, és lettek az ő népüknek valóban olyan példaképei, akik rámutattak Isten hűségére, akik erőt adtak, hogy megmaradjanak ezek a messzire szakadt emberek az ő hitük mellett, és hogy aztán majd később ezek a messzire szakadt, fogságba került zsidók néhány nemzedék múlva, vagy egy rövid idő múlva visszakerüljenek az ő országukba későbbi vezetők által. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz szükség volt ennek a négy ifjúnak a döntésére, az Isten igéje mellett való kiállásra, a benne való bizalomra, ami aztán az egész népüknek a sorsát, az egész népüknek a jövőjét, áldását megalapozta. Tehát így láthatjuk mi, nem csak Sidrák, Misák, Abednégó, nem csak Dávidnek az életét, hanem a magunk életét is, hogy több múlik azon, hogy mi kihez kötjük az életünket, hogy mit fogunk ma enni, mivel fogunk ma ruházkodni, hanem ezen múlik az, hogy mind a mi életünk, mind a gyermekeink élete, mind a utánunk jövő nemzedék élete mennyire lesz gazdag élet, hasznos és áldásos élet. Ezt értette meg Dávid, és mondta ki azt, hogy Uram, légy az én erős kősziklám, nem csak önmagamért, hanem azokért is, akik fontosak számomra, akiket szeretek, és akiknek az életét szeretném a te kezedbe tudni. Milyen csodálatos dolog, hogy Isten így áldja meg nemzedékről nemzedékre mindazokat, akik ő benne bíznak. Megáldom benned, ezer íziglen azokat, akik hallgatnak az én szavamra. Milyen csodálatos ígéret ez, és ez az ígéret a miénk. Mi is mondjuk ki Dáviddal együtt, Uram, légy erős kősziklám, és legyen áldás az én életemen, és legyen áldás gyermekeim életén, unokáim életén, és mindazoknak az életén, akikre valamilyen módon hatással lehetek, akiknek megmutathatom azt az utat, amin keresztül Isten vezet, őriz, hordoz bennünket, és napról napra megadja azt, amit megígért. Én azt kívánom, hogy a mi életünkben is legyen igaz ez a gondolat, hogy mi is ki tudjuk mondani, hogy Uram, legyél az én életemnek is erős kősziklája, és tapasztaljuk meg, hogy Isten velünk van, ígérete szerint minden napon a világ végezetéig. Amen.